Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Tíz évet vártunk a legfrissebb népszámlálás eredményeinek januári közzétételére, hogy megtudjuk a bennünket leginkább érdeklő adatokat, a magyarság szlovákiai számát, illetve az egyes vallási felekezetekhez tartozók számát. A száraz adatok első ránézésre, laikus szemmel olykor mást is jelenthetnek, mint amit a szakember olvas ki belőlük. Ezért kértük fel Gyurgyék Lászlót, szociológus-demográfust, a Sege János Egyetem oktatóját, hogy ismertessen meg bennünket a legalapvetőbb fogalmakkal, illetve magyarázza el azokat az összefüggéseket, amelyeket a népszámlálás egyes eredményei közösségünk számára jelentenek.
Azt mindenképpen meg kell, hogy egyezzem, hogy mai vendégünk Gyurgyék László úr január 20-21-én talán a legkeresettebb szlovákiai magyar ember volt, hisz szinte az összes sajtótermék, de nem csak ő, hanem meg a politika is várta az ön szavait, hogy hogy fog nyilatkozni az első eredményekről. Sőt, egyik politikusunk még a közösségi hálón is megemlítette, hogy meg kell várni, hogy majd Gyurgyék László megmondja a tutit a népszámlálás eredményeivel kapcsolatban. Itt személyes kérdésként hadd tegyem fel, hogy mennyire nyomasztó ilyenkor, tehát egy ilyen társadalmi súly, hogy az ön szavaira, tehát a politika is esetleg megváltoztatja az árnyalatait.
Hát én szakembernek tartom magam, és próbálok így viszonyulni ehhez a jelenséghez, amivel foglalkozok. Egy érdekes, talán így mondanám, hogy egy érdekes érzés ez, hogy ugye végzem a teendőmet, ami általában hosszú hónapokig, évekig mondhatni egyfajta háttértevékenységként zajlik, aztán van ennek valamilyen kimenete, megjelenik egy könyv, egy folyóirat, vagy pedig ugye ilyen népszámlálás kapcsán gyakrabban keresnek meg a médiától, vagy akár a politika részéről is, és itt ennek örülök abból a szempontból, hogy valamilyen módon lehet a közvéleményt, vagy a döntéshozókat valamilyen értelemben befolyásolni. Másrészt viszont van egyfajta keserű szájíz is ebből a szempontból, hogy nagyon sokszor mindaz, amit megfogalmazok, leírok, az minthogyha inkább csak a íróasztal fióknak szólna.
Tehát akkor ez sajnos jellemző, ugye, hogy amit általában a tudományos életnek a képviselői el szoktak mondani a közélettel való kapcsolatban, hogy a nagyon sok kutatásnak, mondjuk ugye elméleti tevékenységnek a megvalósíthatósága már nincs egyenes arányba. Akkor ugye?
Igen, pontosan erről van szó.
Na, de nézzük is akkor, hogy mit lehet kihozni abból, ami idén 2022. január 20-án a Pozsonyi Statisztikai Hivatal Központjába elhangzott. Ugye talán a legkézenfekvőbb kérdés, amit a hallgatóink is nyilván leginkább vártak, hogy a magyarság száma mekkora lesz 2021-ben, amikor a népszámlálás történt. Tudunk erre egyértelmű adatot mondani?
Hát a 2021-es népszámlálás jelentős mértékben különbözött a korábbi népszámlálástól, illetve népszámlálásoktól, és hát a magyarság számával, illetve a nemzetiségek számával kapcsolatban egy alapvető különbség az, hogy nem egy, hanem két nemzetiséget lehetett megadni. És hát itt ezzel összefüggésben az elmúlt hónapokban mondhatni, hogy a tavalyi évben, sőt már előtte is különböző diskurzusokra, véleménycserékre került sor, pro és kontra, és hát lényegében ugye ezt nagyon tömören így lehetne összefoglalni, hogy abból a szempontból, hogyha már egyszer ez a döntés született, hogy két nemzetiséget lehet megadni, akkor természetesen a hozzáállásom, vagy hozzáállásunk a demográfusoknak, szociológusoknak az, és elsősorban magam nevében beszélek, hogyha valaki két nemzetiségét adott meg, akkor természetesen a illető szempontjából mindkét nemzetiséget tekintetbe kell venni. Most felejtsük el a esetleges súlyait a egyes kérdésekre adott válaszoknak. Tehát lényegében mindenki, aki akár csak a második nemzetiség szintjén jelölt meg kötődést valamelyik nemzetiséghez, akkor az is ahhoz a nemzetiséghez tartozik. Más kérdés, hogy ezt hogyan kell értelmezni, milyen mértékben, milyen módon, hogyan történik ennek az értelmezése. Na most...
Tehát, hogyha jól értem, bocsásson meg, hogy a szavába vágok, tehát ugye itt akkor ez a kis halvány kérdőjel a fölött lebeg, hogy ugyanolyan értékű-e a második helyen megadott nemzetiség, mint az első helyen. Jól értettem ezt?
Részben igen. Tehát lényegében ugye itt két opció adódik. Az első opció, hogy egyáltalán mennyire vehetjük komolyan, idézőjelbe téve, a második nemzetiségre adott választ, ezt is komolyan kell venni. Tehát amikor nemzeti közösségekről beszélünk Szlovákiában, akkor a mindkét nemzetiségnek a adata jelöli azt, hogy egy nemzeti közösséghez mennyien tartoznak. Más kérdés, hogy a második nemzetiségre adott válasz milyen mértékben függ össze az elsővel, milyen mértékben jelent hasonló társadalom statisztikai mutatókat, vagy nem jelent. Ez egy más kérdés. És ugye ebből adódik statisztikailag egy olyan probléma is, hogyha összeadjuk nemzetiségenként a első és második választ, akkor természetes módon több személyt kapunk az ország népességének számaként, mint amennyi az ország tényleges száma.
De... Hogy egészen konkrétak legyünk, tehát ugye első helyen 422 000 ember, vagy hát mondjuk úgy lakos jelölte be a magyar nemzetiséget, viszont hogyha hozzászámítjuk a második helyen megadott magyar nemzetiséget is, akkor már 456 000-re nő ez a szám.
Így van, és ha megnéznénk a többi nemzetiséget, akkor még mondhatni, hogy még változatosabb számadatokkal találkoznánk.
Gyurgyik úr, hogy egy kicsit most ne is a demográfus, hanem inkább a szociológust kérdezem, körbe tudnánk azt rajzolni, hogy vajon milyen motivációja lehet egy polgárnak akkor, amikor megad egy második nemzetiséget? Tehát ez inkább a szimpátiát fejezi ki, vagy valamiféle gyökereket, tehát családi gyökereket, tehát hogyan lehetne ezt beazonosítani, hogy mi miatt ad meg egy második nemzetiséget valaki?
Igen, hát én most egy picit onnan kezdeném, ugye, hogy hosszú évtizedeken keresztül két adattal dolgoztunk, amikor népszámlálások szintjén mértük fel a nemzeti közösségekhez való tartozást. Egyik a nemzetiség, a másik az anyanyelv. Megjegyezném, hogyha nagyon hosszú időszakra mennénk vissza a monarchia beli népszámlálásokra, anyanyelvre kérdeztek rá a első magyar népszámlálások kezdetétől, tehát 1880-tól, amióta rákérdeznek a etnikai kötődésre, akkor anyanyelvre kérdeztek rá. A csehszlovák statisztikákban 21-től nemzetiségre kérdeznek rá, és a második világháború után 1970-ben, aztán 91-ben és azóta minden egyes alkalommal rákérdeznek anyanyelvre is. Na most, ha megnéz...
Gyurgyik úr, bocsásson meg, ugye itt két fogalom, tehát nagyon fontos szerepet játszik a nemzetiség és az anyanyelv. Ön személy szerint, tehát kutatóként, tudósként, melyiket tartja, hogy is mondjam, egy erősebb mutatónak az, hogy kifejezze például valakinek a mondjuk ugye a nemzeti identitását, vagy egy etnikumhoz tartozását?
Én azt mondanám, hogy a nemzetiség az politikai kategória.
Aha.
Tekintettel... Ha tekintetbe veszük azt, hogy a nemzetiség bevallásának milyen következményei voltak az elmúlt 100 évben, vagy pedig 70-80 évben, hiszen ha belegondolunk például a 40-es évek második felében a lakosságcsere kitelepítéseknél, az 1930-as népszámlálás nemzetiség adatait vették tekintetbe.
Értem.
És a másik dolog, amiről nem szabad megfeledkeznünk, és itt főleg azok a hallgatók tudnak majd erre visszaemlékezni, akik így fejezem ki magam, hogy korábban születtek,
igen,
és akiknek még a szép kis piros személyazonossági igazolványuk volt, abban még bele volt írva a nemzetiség.
Tehát, ott tehát ez a 89 előtti rendszerre jellemző helyzet.
89 ugye? Előtti, illetve csak érdekességként mondom, hogy a későbbi időszakban is a már nagyon idős polgároknak még évtizedekig megvolt a személyazonosságiuk, ez a kis piros könyvecske, nem cserélték le. Tehát ilyen szempontból, ha így veszük, akkor a polgár, mondhatni, hogy elég rendszeresen találkozott azzal, hogy milyen is az ő nemzetisége, hiszen a piros könyvecskébe benne volt, és ez egyfajta dilemmát is okozott a népszámlálások alkalmával, hogyha történetesen a személyazonosságiába beírták, hogy szlovák nemzetiségű, de ő magyarnak vallotta magát. Csak hogy most fölmerült ez a kérdés, hogy eszembe jutott egy gyerekkori emlékem, amikor alapiskolás voltam, és megkaptuk a 9. osztályba a személyazonossági igazolványt, és voltak osztálytársaim, akik mentek a tanárukhoz, hogy nekem ide szlovák nemzetiséget írtak, most mit csináljak.
Tehát értem. Ilyen... Ez, tehát, hogy voltak akkor egy ilyen, mondjuk úgy, hogy talán ilyen önkényes visszaélések is akkor ezzel kapcsolatban, ugye?
Most nem lehet tudni, hogy az most önkényes visszaélés, vagy a hivatal valamilyen szempontból valamit félreértett, ezt most nehéz értelmezni.
Értem. De hát mindenképpen akkor ugye a nemzetiség volt az, amit a politikum általában érintett, hogyha meg akarta etnikum alapján különböztetni a lakosait, vagy pedig valamilyen tömeget.
És még egy további szempontot lehet említeni. Igen. Ezzel kapcsolatban, hogyha a nemzetiségi bevallásnak ugye voltak konkrét tudatos aspektusai, gondoljunk magára a reszlovakizációra, hiszen ugye lényegében a reszlovakizációnak az volt a következménye, hogy azok a személyek, akik reszlovakizáltak, azok később már magukat szlovák nemzetiségűnek vallották, és ez eltartott 48-ig, és jön két évvel később a népszámlálás 1950-ben, és egyszer csak mélyrepülését mutatjuk ki, mélyrepülésben mutatjuk ki a magyar lakosságnak a számát, tehát hihetetlen mértékű csökkenés volt a 50-es népszámlálás alkalmával.
Épp ennek a reszlovakizációnak is az eredményeképpen, ugye?
Pontosan.
Értem, értem. Tehát, hogyha jól veszem ki a szavaiból, akkor Gyurgyik úr mindenképpen az anyanyelvet tartaná egy stabilabb, egy konstansabb meghatározónak, ugye?
Az anyanyelv mellett szól az, hogy az anyanyelvnek nincs politikai kötődése. Még kiegészíteném, a nemzetiségnek még olyan politikai vonzata van, hogy különböző űrlapokon szerepel a nemzetiség.
Értem.
Tehát a születési, halálozási dokumentumokban szerepel, amikor a lakóhelyváltoztatásnál kitöltjük, hogy hova költöztünk. Tehát több helyen szerepel a nemzetiség, a munkahelyi személyi adatlapokban szintén. Az anyanyelv viszont ez mentes ezektől a konnotációktól, és ha belegondolunk, hogy egy kisgyermek, amikor megszületik, annak nincs se nemzetisége, se anyanyelve, hanem a szocializáció lévén alakul ki neki a nemzeti identitása.
Értem.
Most az anyanyelv az az első közeg, amiben egy kis csecsemő elkezdi az életét, és mondhatni, hogy anya tejjel magába szívja azt a nyelvet, ami elsődleges a számára. Persze zárójelbe teszem, hogy ugye a vegyes családoknál itt is kialakul egy kettőség, hogy az egyik szülő az egyik nyelven, a másikon beszél a gyermekével, tehát sokszor itt is jelentkezhetnek. Értem. Ilyen jellegű problémák, vagy ilyen jellegű aspektusok.
Értem. Tehát akkor a politika nem nagyon mert ugye hozzányúlni akkor az anyanyelvnek a kérdéséhez.
Elnézést, kiegészíteném, hogy nem is nyúlt hozzá, mert hosszú ideig nem is foglalkozott vele. Mint említettem, csak 70-ben is a rendszerváltás után jelenik meg az anyanyelv.
Értem. A mostani a 2021-es népszámlálásban ugye szerepelt ez a kérdés, és hogyha jók az adataim, akkor 462 ezer polgártársunk vallotta azt, vagy nevezte meg anyanyelveként a magyart. Ez ugye magasabb szám, mint a nemzetiséget megadó, tehát magyar nemzetiséget megadó polgároknak a száma, viszont kevesebb annál, mint amit 10 évvel ezelőtt anyanyelvként, ahányan anyanyelvként megnevezték a anyanyelvüket. Tehát akkor 508 ezer volt, tehát itt is csökkenés van.
Azáltal, hogy van két nemzetiségű adatunk, és ha tekintetbe veszük az utolsó 4 népszámlálásnak adatait, akkor első opcióban olyan lehetőségünk adódik, hogy megnézzük, hogy hogy alakult a 4 népszámlálás alkalmával, hogy alakultak a anyanyelvi, illetve a nemzetiségi adatok, és ebből azt láthatjuk, hogy egy nagyon pici szórásban több a magyarok száma anyanyelv szerint, mint nemzetiség szerint, tehát egy 7-8-10%-kal.
Tehát akkor ez egy általában jellemző trend, ugye, akkor az utóbbi népszámlálásokon?
Ez egy tipikus trend, legalábbis itt Közép-Európában vagy Csehszlovákiában, hiszen ha megnézzük a mérleg másik oldalát, a többségi nemzethez viszont többen tartoznak nemzetiség szerint, mint anyanyelv szerint, ami logikus is valahol, hiszen ha a köztudatban az van, hogy a többségi nemzettel vagy nemzetekkel kell azonosulni, ugye Csehszlovákiában éltünk, abban az esetben többségi nemzetekkel azonosulunk, ez valamilyen szempontból pozitív lesz a szakmai pályánk, vagy valami más hasonlónak.
Tehát valami előnyeket csektet, ugye?
Így van. És még egy dolog, ami itt ebben megjelenik, a másik aspektus ugye a vegyes házasságok. A vegyes házasságok esetében megfigyelhető, és itt most a magyar-szlovák vegyes házasságokra gondolok, hogy lényegében a vegyes házasságokból született gyermekek döntő többsége felnőtt korukban nem magyarnak, hanem szlováknak vallja magát. Abban az esetben beszélhetnénk arról, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a etnikai aspektusai kiegyensúlyozottak, hogy nagyjából fele-fele arányba oszlanának meg a vegyes házasságokból származók. Viszont azt látjuk, hogy egyötöde durván marad csak magyar nemzetiségűként, és négyötöde pedig szlovák nemzetiségűnek vallja magát.
Értem.
És itt jön be az anyanyelv, hogy ugye, ha itt két különböző nemzetiségű szülőnek a gyermekeiről van szó, az anyanyelvi adatok már sokkal hűségesebben mutatják ezeket a családi háttereket, hogy így fejezzem ki magam.
Értem, tehát hogyha jól értem, akkor a szlovák-magyar vegyes házasságokból születő gyermekeknek a nemzetisége, az négyszer akkora lesz, négyszerűen magas lesz a szlovák nemzetiségű gyermek fog belőle kikerülni, mint magyar nemzetiségű, ugye?
Igen.
Értem. A szerelem egyik hatása. Hogyha tovább vizsgáljuk az anyanyelvnek és a nemzetiségnek a kérdését, akkor ugye említettük már a politikát. Jelenleg a politika mit tart fontosabbnak? Tehát a nemzetiségi számvizsgálatát, vagy pedig az anyanyelvét? Ha jól tudom, ugye akkor a nyelvhasználati törvény az folyamatosan nemzetiséget vizsgál, tehát hogy hány százaléka az adott település lakosságának magyar nemzetiségű, nem magyar anyanyelvű.
Hát lényegében a anyanyelv kategóriája nem jelenik meg a politikai diskurzusokban. Tehát
sehol, ugye?
Igazából nem nagyon kerül elő ez a téma, míg viszont ugye pont a nemzetiség kategóriája az, amely fel van öltöztetve különböző politikai vonzatokkal.
Tehát... Értem. Most ugye egy kicsit elkanyarodtunk attól, hogy első, illetve úgynevezett további nemzetiséget, vagy második nemzetiséget is meg lehetett jelölni a kérdőiben. És most, amikor a beszélgetésünket tartjuk, vagy folyik január 26-án, tehát egy nappal ezelőtt, 25-én jelentette be Csaputová köztársasági elnök asszony, hogy ő maga azt támogatná, hogyha a nemzetiségek meghatározásánál, akkor az első, illetve a második nemzetiség is összeadódna. Tehát, hogy a magyarság, a magyar nemzetiségű szlovákiai állampolgárok száma, az akkor a magasabbik, a 456 ezer lenne. Tehát ez egy olyan jelzésszerű, ugye, hogy a politika megint nem próbálja elfogadni talán a tudományos megközelítést.
Mivel bevezetésre került ez a két nemzetiség, ebből adódik, hogy bizonyos szempontokból kénytelenek vagyunk egy nemzetiség adataiban dolgozni, tehát akkor, amikor a trendeket vizsgáljuk a elmúlt évtizedekben, ugye erről már szó volt az előzőkben, viszont én pozitívan értékelem az elnökasszonynak ezt a kijelentését, hiszen, hogyha nemzetiségenként a nagyobb számot veszik tekintetbe, abból a szempontból, hogy most mely településen lesznek biztosítottak a nyelvi jogok, esetleg ha ezt veszik tekintetbe valamilyen szempontból a nemzetiségeknek szánt költségvetésnél, és hogyha ehhez még esetleg megfelelő mértékű plusz anyagi háttér is társul, akkor ennek pozitív hatását látom ebből a szempontból. De mint említettem, ha próbáljuk megnézni, hogy ténylegesen hogyan alakult az egyes nemzetiségek száma, milyen valós fejlődéseken ment keresztül, akkor az első kategóriát kell, hogy tekintetbe vegyük. Tehát ez az első kategória az, ami számunkra tükör, hogy ténylegesen mennyien vagyunk.
Értem. Egy kicsit inkább közéleti politikai jellegű kérdés, úgyhogy egyáltalán nem veszem rossz néven, hogyha nem kíván rá válaszolni Gyurgyik úr, de úgy gondolja-e, hogy ha nem 30-valahány ezeren, 34 ezeren jelölték volna be második nemzetiségként a magyart, hanem mondjuk 10-szer annyi, a 340 ezeren, hogy akkor a politika akkor is ilyen engedékenyen közelítene hozzá? Tehát, hogy adjuk össze az elsőt és a második nemzetiséget? Tehát, hogy akkor nem 456 ezer magyar, hanem mondjuk 600 ezer magyar lenne Szlovákiában?
Hát így fogalmaznék, hogy vannak kétségeim.
Értem. Nagyon diplomatikus, de kifejező válasz. Köszönöm szépen. A nemzetiség, illetve az anyanyelv mellett ugye az ember identitásának, vagy hát a szocializációjának egy jelentős faktora a hitélet. tehát valamiféle vallási felekezethez való tartozás, vagy maga az egyházhoz való viszony. Ha általában nézzük a mostani legfrissebb adatokat a népszámlálásból, akkor ugye azt látjuk, hogy a kötődése a polgároknak az egyházak vagy a hitélet felé, minthogyha lazult volna. Osztja ön is ezt a véleményt, Gyurgyik úr?
Hát én a következőt szeretném itt megemlíteni. Ugye itt, amikor nézzük a felekezeti adatokat, akkor tulajdonképpen van két olyan mutató, amelynek alapján lehet következtetni arra, hogy a lakosság milyen mértékben, lakosságnak milyen mértékben módosul a kötődése az egyes egyházakhoz. Tehát ezt a két mutatót, mégpedig a felekezeten kívüliek, illetve ismeretlenek, más szóval nem válaszolóknak a számát, hogyha vesszük tekintetbe.
Bocsássák, hogy a szavába csak a hallgatók kedvére, ugye, tehát rendkívüli mértékben megnövekedett ugye a felekezeten kívülieknek a száma, majdnem eléri talán az egy negyedét a lakosságnak. És ugye ezt nagyon gyakran az ateizmussal állítják egyenlőségbe, tehát mintha ennyi lenne az ateistáknak a száma.
Ez egy félreértés, vagy talán a kérdéskörnek a nem megértése, hogy így fejezzem ki magam. Mert amikor a felekezeti hovatartozásról van szó, akkor tulajdonképpen itt egy intézményi kapcsolódást értünk ez alatt, és csak ha megint utalnék egy másodperc erejéig a 1950-es népszámlálásra, ekkor kérdeztek rá utoljára a rendszerváltás előtti időszakban, tehát a kommunizmus első népszámlálása alkalmával a felekezetre, ekkor ez még egyháztagságot jelentett. Tehát a 20. század első felébe az egyháztagság az egy mutatja, hogy majdnem fekete-fehér történés volt, míg a következő négy évtized során valamiféleképpen ez többé-kevésbé kilúgozódott, valami ilyen szempontból a megfélemlítések hatására pontatlanná vált, és sokkal kevésbé egyértelmű a definíciója is ennek a későbbiekben. Itt is feltüntetik az egyháztagságot, de benne van egyfajta emocionális kötődés, melyikkel szimpatizál, melyikkel nem, stb. Tehát a rendszerváltás utáni felekezeti adatok ebből a szempontból nehezebben hasonlíthatók össze az 50-es népszámlálás adataival, hiszen másról szólnak bizonyos szempontból. Na most nézzük akkor, hogy mit tudunk kihozni ezekből adatokból, mármint konkrétan a felekezeten kívüliek és a ismeretlenek adataiból. És megint egy picit visszaugornék, de most a 91-es népszámlálásra. Ekkor nagyon magas volt az ismeretleneknek a száma. Vége van a kommunista rendszernek, lényegében a felnőtt lakosságnak mindegy 10%-a kötődött az állampárthoz, és abban az időszakban mindenféle diskurzusok elhangzottak, akik abban az időben felnőttként éltek, akkor emlékezhetünk rá, hogy voltak, akik attól tartottak, hogy esetleg Szlovákiába egy klerikális fordulat következik be, és sok minden más elhangzott ebben az időben. Tehát egyfajta kiváró álláspontra helyezkedett nagyon sok ember. Nem akartak esetleg automatikusan felekezeten kívülnek feltűnni, de ugyanakkor nem volt meg az a kötődésük se a felekezetünkhez.
Értem.
És aztán a későbbiekben fokozatosan lett megfigyelhető, hogy a nem válaszolók aránya vagy száma kezd csökkenni, viszont a felekezetén kívüléke pedig emelkedett fokozatosan. Tehát itt tartunk ma, és így mondanám, hogy az, hogy valaki magát felekezeten kívülinek tartja, nem kötődik egyetlen egy felekezethez, ennek még nem kell, hogy bármilyen összefüggése legyen azzal, hogy lényegében ő az életét valamilyen hitrendszer szerint éri, vagy nem éli meg.
Értem.
És itt szeretnék egy vallásszociológiai kiegészítést tenni talán a legjelentősebb közép-kelet-európai vallásszociológusa, bő tíz évvel ezelőtt meghalt Tomka Miklós alakított ki egy kategorizációt, amikor a emberek vallásos viselkedését vizsgálta,
igen,
és első kategóriába tüntette fel, hogy vallásos vagyok az egyházam előírásai szerint. És jött a második kategória, és ebbe tartozott a legtöbb ember, vallásos vagyok a magam módján.
Aha.
Most az, hogy magam módján, ez egy nagyon amorf kategória, és akik azt mondták, hogy vallásos vagyok az egyházam előírása szerint, azok teljes mértékben egyértelműen valamelyik felekezethez kötődők voltak. de az, hogy én vallásos vagyok a magam módján, ebben nagyon-nagyon sok minden belefér. Tehát hihetek egy transzcendens lénybe, hihetek Istenbe, de valamilyen okból nem járok templomba, vagy gondoljunk arra, hogy hát ugye a különböző felekezetek különböző módon reagálnak arra, hogyha valaki valamilyen módon nem a egyházi normáknak megfelelően él, és ebből aztán sokszor szakításra kerül sor például. De közben megtarthatja az ő elköteleződését a hite mellett.
Értem, tehát akkor az egyházon vagy felekezeten kívüliség nem automatikusan jelenti az ateizmust, hanem inkább kifejezi az adott illetőnek a saját egyházához, vagy pedig a hitéhez való viszonyát is. Ugye? Tehát, hogy nem tartja annyira szorosnak azt a kapcsolatot, hogy őt magát, saját magát egyháztagnak jelölje meg.
Igen.
Értem. Most, amikor tetszett beszélni a felekezetekhez való tartozásról, említett egy új fogalmat, a választ nem adók. Tehát, hogy ugye akkor létezik egy ilyen kategória, akik nem adnak bizonyos kérdésekre választ. Mennyire folyásolja ez be az összámot, például mondjuk visszatérve a magyarságra, tehát a magyar nemzetiségre, hogy ez egy jelentős kategória?
Ez mindenképpen egy jelentős kategória, és talán azt is még hozzátenném, hogy durván a 2001-es népszámlálás volt az utolsó a népszámlások közül, amit klasszikus népszámlálásnak tekinthetünk olyan szempontból, hogy itt még elhanyagolható volt a választ nem adók ismeretleneknek a száma. Például 2001-ben a nemzetiségi hovatartozásra a lakosság 1%-a nem válaszolt, és ebből az 1%-ból is kétharmaduk nem volt szlovák állampolgár. Ugye, ami érthető, hogy egy Vietnámnak nem biztos, hogy annyira fontos a népszámláláskor a valamelyik törzsi kötődését jelölni. Na most ugye jött az utolsó előtti 2011-es népszámlálás, és itt már 7%-nyi ismeretlennel kellett, hogy találkozzunk.
Értem.
És már itt megjelentek ezek az alapkérdések, hogy akkor most mit is kezdünk ezekkel adatokkal. Ugye 458 ezer magyart számoltak össze 10 évvel ezelőtt, 7% volt a ismeretlen az össznemzetiség vonatkozásában, és akkor a település szintű adatok, ugye erre a szintre tudtam leginkább mélyre menni, ennek alapján megállapítható volt, hogy durván ebből adódóan a magyaroknak a reális száma legalább 480 ezer volt, nem 458 ezer, hogyha településenként a ismeretleneket az egyes nemzetiségek szerint szétoztam.
Tehát, hogyha jól értem, akkor a 7%-ból, akik nem adtak választ a nemzetiségre, hogyha valamilyen statisztikai módszerrel vagy egy átlagolással meg tudnánk határozni, hogy ez a 7% milyen összetételű, akkor ugye nyilván növekedne a magyarság száma is.
Így van. Csak értem, még annyit tennék,
igen, tessék mondani.
Annyit tennék hozzá kiegészítésként, hogy azért ezt sem lehetett csak így automatikusan megnézni, hanem azért előtte meg kellett nézni azt is, hogy van-e esetleg valamilyen lényegesebb összefüggés az egyes nemzetiségek vonatkozásában. Tehát van-e olyan nemzetiség, amelyek körében mintha magasabb lenne a nem válaszolók aránya, mint a többiek esetében. És itt elsősorban nem ez volt a meghatározó, hanem a település nagyság. Minél nagyobb települést néztünk, annál több volt a nem válaszolók aránya gyakorlatilag.
Minél nagyobb egy település, annál kevésbé tartják fontosnak, hogy részt vegyenek a népszámláláson, vagy hogy válaszoljanak a nemzetiség kérdésre, ugye?
Igen, minél nagyobb egy település, de más kérdések vonatkozásában is mondhatni, hogy a lakosság annál kevésbé tartotta fontosnak a népszámlálási adatok kitöltését, és zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy például a 2011-es népszámlálásnál is több hónapig csúszott a adatok közzététele, mert például Pozsonyba vagy más nagyvárosokba szintén kellett átlagolni, kiegészíteni az adatokat.
Tehát akkor, amit január 20-án a statisztikai hivatal bejelentett, akkor azt még nem vehetjük egy teljes értékű közlésnek, tehát akkor még sok részleti információ fog még csak majd most érkezni, ugye, ha jól értem?
Hát az én meggyőződésem, vagy az én véleményem szerint ezek most már végleges adatok, tehát ezt a statisztikai hivatal lezárta, és pont azért vártak ilyen sokáig, hogy a különböző adatpótlásokat, a hiányokat valami módon fel tudják dolgozni, meg tudják oldani. Megint zárjál be egy kiegészítés. Régen a statisztikai hivatal, talán 91-es népszámlálás volt az utolsó, amikor kétszer tettek közzé adatokat. Először úgynevezett előzetes adatokat tettek közzé, És például, hogyha sor került a népszámlálásra valamikor a tavaszi hónapokban, márciusban, áprilisban, egy negyed éven belül már közzétették az első adatokat, községsoros szinten is. Aztán eltelt újabb negyed év, fél év, javítottak tehát mondhatni, hogy átfésülték adatokat, közzétették a végleges adatokat, és azután kezdték ezeket közölni. Zárójelbe, ekkor még minden papír alapon történt, sokkal gyorsabban történt, mint a mai informatika korában.
Tehát ez egy ilyen eléggé paradox helyzet akkor, ugye, hogy ma, amikor minden digitálisan, elektronikusan kerül földolgozásra, hogy tovább tartott, mint akkor, amikor manuálisan töltötték ki a kérdőíveket?
Igen, csak itt én úgy látom, hogy nem a informatikáról van szó, hanem hogyha belegondolunk, egy nagyon lényeges szempont volt az, hogy akkor házról háza jártak a kérdezőbiztosok. Igaz, nem töltötték ki a esetek döntő többségében, nem kérdezték le a kérdőívet a megkérdezett személlyel, kivitték a kérdőívet, megbeszélték, hogy mikor veszik át a kitöltött kérdőívet, és ezáltal lényegében a adatgyűjtés egy ellenőrzött keretek között történt. Idősebb Értem. Személyeknél, ha szükség volt, besegítettek, és együtt kitöltötték a kérdőívet. Uh-huh. Míg ma mondhatni, hogy ez a lakosságnak a lelkiismeretére volt bízva, és ne felejtsük el, hogy napjainkban több százezer ember dolgozik külföldön, valószínűleg akik évek óta külföldön élnek, a ő hozzáállásuk problematikusabb. És még egy dolog, hát azért az idősebb személyeknél, ugye be volt vezetve ez az asszisztált népszámlálási időszak, de nem biztos, hogy annyira jól működött a adatgyűjtés, mint a lakosság fiatalabb részénél.
Értem. Gyurgyik úr, kérem, hogyha nem a nemzetiségi, vagy pedig felekezeti, mondjuk úgy kisebbségek részéről, vagy szempontjából közelítjük meg az eredményeket, hanem a többségi nemzet, a szlovák nemzet részéről, ugye nemzetiséget illetően, tehát 80% fölött van a szlovákság aránya Szlovákiában. Mondható-e ez egy ilyen aránynál, hogy egy több nemzetiségi országról beszélünk Szlovákia esetében?
Mindenképpen beszélhetünk több nemzetiségi országról, hiszen ha megnézzük Szlovákia térképét, akkor lényegében a déli terület nagyon jelentős mértékben magyar lakta terület. Igazából azt mondhatnánk, hogy ez a több nemzetiségi ország fogalma egy kicsikét leegyszerűsödött, ha úgy tetszik, hiszen ha két háború közti időszakot nézzük, akkor még nagyon jelentős német foltok voltak megfigyelhetők az ország területén. Sokkal többen tartoztak a ma ukrán-ruszin kategóriával fémjelzett Igen. népességnek, akkor kisorosznak hívták őket. Tehát azért egy sokkal összetettebb volt. És még egy másik szempont, a két háború közötti időszakban nem volt egy nagyon markánsan meghúzható etnikai nyelvhatár, ugye abban az időben nagyon jelentős számú magyarság élt, és németek is a nyelvhatár fölötti területek városaiban. Tehát ez eltűnt lényegében. A magyar nyelvhatár fölötti területről lényegében eltűnt a magyar lakosság, és nagy mértékben csökkent a keleti térségben, vagy az ország egész területén élő németeknek a száma. Szinte.
Gyurgyik úr, kérem, tehát ugye eddig arról beszéltünk, hogy mi volt a közelmúltban, vagy a távolabbi múltban. Én tudom, hogy ön nem egy jövőbelátó, vagy egy jós, de nyilván azért az adatok alapján valamiféle következtetésekkel lehet esetleg prognózisokat is felállítani. Tehát, hogyha visszatérünk a magyarság kérdésére, a magyar nemzetiségű lakosság kérdésére, vagy akár a magyar anyanyelvű lakosság kérdésére, az, hogy most az utóbbi három népszámlálás folyamatosan csökkenő trendet mutatott, ez egy hosszú folyamat, aminek most valahol valamelyik részénél vagyunk, vagy valamikor várható, hogy ez lefékez, és esetleg fordított tendenciát, tehát növekedést mutatna?
Hát erre a utolsó, a kérdésnek erre utolsó részére csak negatívan tudok válaszolni, tehát nemmel tudok válaszolni, és ez nem csak a magyarsággal kapcsolatos, hanem egészébe véve Európa országainak a nagy részén egy nagymértékű fogyás figyelhető meg, illetve fogyás lenne megfigyelhető, kivéve azokat az országokat, ugye, ahová jelentős számban érkeznek bevándorlók. Van egy alapvető mutatója a népesedési folyamatoknak, pontosabban a születési mutatóknak, a a teljes termékenységi arányszám, ami azt fejezi ki, hogy egy nő életében hány gyermeknek ad életet, és ez az érték Szlovákiában 1,5-1,55 körül mozog napjainkban. Megjegyzem, hogy a kettő körüli érték jelenti a stagnálást, a kettő fölötti érték pedig jelenti azt, hogyha több mint két gyermek születik, akkor számíthatunk azzal, hogy növekszik a lakosságnak a száma.
Ami a termékenységet, hogy ezt a fogalmat használjuk, tehát a termékenységet illetően a szlovákiai magyarságra vonatkozóan szintén van valamilyen mutatónk?
Igen, utána számoltam, ez az elmúlt évtizedben, tehát amikor 1,5 körül mozgott a országos érték, a magyar lakosság körébe 1,2-1,3 körül.
Tehát, hogy akkor alacsonyabb, mint a szlovákiai átlag, ugye?
Alacsonyabb, mint a szlovákiai átlag, mivel megint be kellene vezetni egy ilyen mutatót, hogy lényegében, ha megnézzük a magyar anyák által szült gyermekek számát, és megnézzük a magyar anyák által szült gyermekek számát abból a szempontból, hogy ebből mennyien lettek magyarok, akkor ez két különböző mutató. Tehát van egy etnikai termékenység, és van egy biológiai termékenység, és itt van egy rés, amit elsősorban a vegyes házasságokból származók elvesztése, vagy pedig nemzetiségváltása jellemző.
Értem. Tehát akkor mindenképpen ugye az, hogy a nemzetiség csökkenése valószínűleg tovább fog folytatódni, tehát a magyar nemzetiségek számának a csökkenése, az a demográfiai alapmutatókból indul ki, hogy maga a termékenység és a szlovákiai magyarság körébe alacsonyabb.
Így van, és itt tenném hozzá, fűzném hozzá a gondolatot ahhoz, amit az előbbiekben elkezdtem, hogy hát a szlovák demográfusok is különböző időpontot jelölnek meg arra vonatkozólag, hogy Szlovákia lakossága mikor kezd el érdemlegesen, vagyis jelentős mértékben csökkenni, és hát ugye a demográfusok ilyen előrejelzéseknél három perspektívát dolgoznak ki, egy legvalószínűbbet, egy optimistát és egy pesszimistát. Tehát korábban 2020 körülre becsülték ezt valamikor a rendszerváltás körül, most ilyen 2030-35 körülre becsülik azt, amikor már elkezd a lakosság száma csökkenni. De itt viszont ugye megjelennek még ezek az opciók, hogy mi van akkor, hogyha megváltozik a migrációs politika, mint amiben ugye nyugaton bíznak, vagy megint mi van akkor, hogyha esetleg jelentősebb mértékben megváltozik a várható élettartam alakulása.
Tehát ugye, értem.
Most eltekintve a COVID időszakot, előtte 6-7 évente egy évvel nőtt a várható élettartam.
Értem. Hát nyilván nem fogjuk megvárni 2030-at, hogy beszámoljunk arról, hogy a demográfusok előrejelzése mennyire jött be. Én bízom benne, hogy minimum évente egyszer sor keríthetünk egy ilyen beszélgetésre Gyurgyik úrral, a Sej János Egyetem oktatójával, szociológussal, demográfussal, hogy valamiféle gyors fényképet, vagy egy gyors elemzést tudjunk arról bemutatni olvasóinknak, hallgatóinknak, hogy hogyan alakul a lakosság, hát elsősorban száma, de aztán a nemzetiségi aránya is, hogyha ezek hozzáférhető adatok lesznek. Gyurgyik úr, én nagyon szépen köszönöm önnek, hogy az Adásidő Podcast rendelkezésére állt, és hogy ilyen érthető módon ezeket a sokszor komplikáltnak tűnő adatokat számunkra megmagyarázta.
Én is köszönöm szépen a lehetőségeket, és sok erőt, egészséget kívánok a podcast hallgatóinak.